Két ember, egyetlen könyv. Azt hiszem, hogy azoknak is érdekes a mű keletkezés története, akik még nem is olvasták a könyvet. Meséljük el nekik.
Ez az anyag, amiből a könyv készült, egy talált kincs, amelynek a létéről nagyon régóta tudok, kb. Lassan 20 éve tudom, hogy létezett egy ilyen anyag. 1926-29-ben Elekes Miklós kolozsvári orvos és pszichiáter gyermekrajzokat gyűjtött, és kiállítást is rendezett ebből. Ami érdekes, ennek a kiállításnak egy katalógusa is készült, egy nagyon kicsi szórólapszerű katalógus, amelyben ő leírja azt, hogy rendszerezi a gyerekrajzokat, hogy ezek hogyan felelnek meg a gyermek fejlődésének, fejlődési szakaszainak, és hogyan fejezik ki a gyerekek a különböző szakaszokban önmagukat a rajzok által. És ez egy nagyon-nagyon modern, nagyon progresszív dolog volt, hogy egy orvos ezzel foglalkozott a 20-as években, és sokkal később kapcsolatba kerültem a Elekes Miklós örökösével, és elkezdtem azt kitartóan kérni arra, hogy nézzenek, hogy hát ha van ezekből a rajzokból.
Akkor még csak arról lehetett tudni, hogy volt kiállítás.
Hogy létezett ez a kiállítás.
Van egy szórólapja.
Így van. Igen, és hogy tudjuk, hogy gyűjtő, de hát egyáltalán nem reméltük, alig reméltük, hogy megtaláljuk, és hát már vagy 5 éve ismertük egymást az örökössel, amikor egyszer mondta, hogy na, az egyik íróasztalban talált egy anyagot, egy albumot. Ez egy album volt, amelynek a képi világából elég sokat átvettünk ebbe a könyv szerkesztésénél, és amelybe be voltak ragasztva a rajzok. Onnan kezdődött aztán az, miután ezt a rajzgyűjteményt megkaptuk, hogy mit kezdünk vele. Lehetett volna kiállítást rendezni, de úgy gondoltuk, hogy nem az lenne a legfontosabb, hanem hogy valamiféle módon azt az akkori világot, amit ezek a rajzok megszólaltatnak, a nagyobb közönség számára is elérhetővé tegyük.
Mit mondott az örökös? Ők mit tudtak erről az anyagról? Tudtak-e egyáltalán a létezéséről?
Hát ennyit tudtak, mint én.
De és tőled tudták, vagy már az előtt?
Nem, tudtak róla, hogy van, és az ő gyűjteményükből is előkerült még egy katalógus. Amúgy Muradin Jenőnek kell megköszönnöm, hogy ezt erre felhívta a figyelmemet, ugyanis neki volt meg ez a katalógusa, tehát őtől le tudok kb. Mondom, most már lassan 20 éve. És miután előkerült ez az anyag, akkor még itt egy érdekességet elmondok, hogy amikor azon gondolkoztunk már, hogy könyv legyen belőle, akkor elkezdtünk gondolkozni a szerzőkön, ugye. És az első szerző, aki nekem eszembe jutott, a Szilágyi Júlia volt, azért mert, és két dolgot tudok elmondani, egyrészt Szilágyi Júlia nagyjából abban a korszakban volt gyermek, amikor ezek a rajzok készültek, igen, nagyjából egy olyan 10 év eltéréssel.
Igen, később.
Igen. Másrészt Szilágyi Júlia az írásaiban nagyon jól megszólaltatja azt a kort, tehát úgy éreztem, hogy ezek a rajzok, amit elmondanak rajzban, azt el tudnám mondani Szilágyi Júlia a saját emlékei alapján. És akkor meg akartam kérni, egy barátom mondta nekem, hogy de te tudod, hogy Szilágyi Júlia Elekes Miklósnak a lánya.
Tehát mégis rokonság is ráadásul.
Hát igen, gyakorlatilag Júlia végül az édesapja gyűjteményéről írt, nem csak a saját gyerekkoráról. Tehát a gyerekek rajzairól beszélve a saját gyermekkoráról is beszélt.
És akkor mégsem ő lett a szerzője ennek a könyvnek, bár szerepel egy írással benne.
Igen, aztán kialakult ez a struktúra, ez fokozatosan Ágottával és a kiadóval, a Koinóniával közösen gondoltuk ki ezt a struktúrát, hogy a gyermekrajzokat a gyermekek számára is olvashatóvá tegyük, de a felnőttek számára is. És Júlia írta azt a részt, amit Júlia és Elekes Miklós, mert az eredeti katalógus szöveget is betettük, igen, a kötetbe, tehát a könyv végén a felnőttek számára, mondjuk úgy a szülők számára írtuk, illetve írták a szerzők azokat az anyagokat, és az első rész, amelyben egy képeskönyv szerűen vannak bemutatva a könyvek, ott pedig Ágotta szövege kíséri, magyarázza, és nem annyira magyarázza, hanem kérdéseket vet fel az olvasó számára a rajzokkal kapcsolatosan.
Na most az ő jelenlétében talán udvariatlan a kérdés, de hogy esett Ágotára a választás?
Hát mi egy párt alkottunk, akkor még nem voltunk férj és feleség, amikor ezen az anyagon elkezdtünk dolgozni, tehát elég lassan jött létre ez a könyv. És hát természetesen, hogy a terveinkről folyamatosan beszélünk, és látta ezt az anyagot, és hát nagyon foglalkoztatta anyaként is, hogy Ábelnek, aki akkor kb. 4-5 éves volt, hogyan lehetne ezekről a rajzokról beszélni. És akkor így eléggé organikusan bontakozott ki ez a saját szövege és a saját viszonyulása a képekhez.
Akkor kérdezzük meg Ágotát is, honnan jött az ötlet? Annyira tetszettek a képek, vagy annyira ihlettek ezek a képek?
Igen. Én 2020 végén láttam először ezt a 60 rajzból álló anyagot. 2020 őszén, szóval egy olyan év után, ami után... De eléggé mindenkinek mindent újra kellett terveznie, és olyan null ponton volt picit mindenki a tervek szövésével. És amikor ezt az anyagot megláttam, akkor olyan szabadon tudtam gondolkodni arról, hogy mennyi mindent lehetne csinálni. És akkor nagyon-nagyon más sürgős tennivalom nem lévén, szóval tényleg olyan volt az a periódus, elkezdtem nézni a rajzokat, hogy mi van rajtuk, és mit lehetne elmondani róluk. És akkor rögtön szemet szúrt a léghajó, ami néhány rajzon látható. És ezekből kiindulva próbáltam elképzelni, hogy ezek a gyerekek mit láthattak, mi inspirált őket, bizonyos elemek, hogy kerültek a rajzokra, ezekről mit tudok én ma elmondani biztosan, és mit sejtek. És ezekből a gondolatokból született akkor 2020 végén egy szöveg, de az eléggé ilyen eszészerűre sikerült, és bár nagyon érdekes dolgok voltak benne, érdekes gondolatok, vagy megállapítások, végül is az volt annak a baja, hogy nem nagyon szólt senkinek, szóval nem volt egyértelmű annak a szövegnek a célközönsége, és emiatt ott az egész tervezés megfenek lett egy picit, szóval nem nagyon tudtuk, hogy mi legyen akkor ezzel az anyaggal tovább, kinek szánjuk. És hát évekre tulajdonképpen, hát 2020 végén egész 2023-ig, tehát 2020 végétől 2023-ig pihentettük az egészet, mert nem tudtuk, hogy mi legyen vele. Akkor 2023-ban, amikor végül, 2023 elején azt hiszem, amikor végül sikerült a Koinóniával megegyezni, vagy találkozni,
hogy legyen valami
a könyv kapcsán, akkor tulajdonképpen az ő szempontjaik alapján kezdtünk el újra gondolkozni arról, hogy mi legyen ennek az anyagnak a sorsa, és hogy a velük való, tehát a szerkesztőséggel való beszélgetés alapján ugye elég hamar aztán sikerült eldönteni, hogy a rajzokról szóló szövege mégiscsak úgy kellene átírni és átdolgozni, hogy az elsősorban mégiscsak a gyerekeknek szóljon. És hogy ezt egészítsük ki akkor úgy, hogy az értelmezhető és élvezhető, érdekes legyen a felnőttek számára is, de a rajzokat próbáljuk a gyerekek számára hozzáférhetővé tenni elsősorban.
Eltelt 100 év a keletkezés és a könyv keletkezése, a rajzok és a könyv között. Vajon hogy látod például kisgyerekesként is mondhatni, mennyire mondanak ezek a rajzok szöveg nélkül is a mai gyerekeknek, mennyire hasonlítanak, kérdezhetném így is, a mai gyerekek rajzaihoz?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert bizonyos szempontból hasonlítanak, bizonyos szempontból, de persze nagyon különböznek is. Abban a tekintetben különböznek, hogy milyen környező világot ábrázolnak. Szóval, hogy a környező világnak bizonyos elemei, amik a rajzokon láthatóak, azok ma már nincsenek. Bizonyos fajta járművek, bizonyos fajta hajviseletek, bizonyos játékok, bizonyos ruhák, ezek ma már egyértelműen, hogy nincsenek, és ilyen szempontból nagyon érdekes ezeket a rajzokat nézni felnőttként is, de másrészt pedig ezek a részletek, az érzésem, hogy néha nem tűnnek fel a gyerekeknek, szóval, hogy számuk, hogy ezek a kultúrtörténeti, igen, különbségek, ezek nem tűnnek fel számunkra, és ilyen szempontból pedig azt mondhatnám, hogy nincs nagy különbség, de a gyerekek számára ugyanúgy érdekes volt lerajzolni, amit láttak, érdekes volt lerajzolni azt, ahogyan játszottak, ugyanúgy, mint ma is. És akkor ilyen szempontból, szóval, hogy ezek voltak azok a szempontok, amik végül a könyvnek a struktúráját is adták, szóval ezek a tematikus egységek, amikbe végül a rajzokat is rendeztem.
Mert hogy fel vannak osztva a kategóriák
igen. szerint is. Igen. Tehát, hogy a rajzok, ahogy a gyűjtemény, ahogy fennmaradt albumban, az Elekes Miklós rendezte, vagy akkor a gyűjtés során, vagy utólag, ezt nem tudjuk pontosan. Viszont mi végül a könyvben nem a rajzoknak nem azt a sorrendjét követtük, ahogy az albumban szerepelnek, hanem én ilyen tematikusan újra gondoltam, és újra rendeztem a rajzokat. Végülis ebben a formában szerepelnek a könyvben.
De ez a rendezés azért indokol, tehát, hogy azért az albumból azt követhet, hogy Elekes Miklós témák szerint gyűjtötte a rajzokat. Nem tudjuk azt, hogy ő adta fel ezeket a témákat a gyerekeknek, vagy pedig a tanárok, mert ezek nagyjából tanárokkal is együttműködött, tehát az iskolákból gyűjtötte össze ezeket a rajzokat, és hát itt összesen 60 rajz van, ő pedig több száz rajzot gyűjtött. Tehát a katalógusban is erre utal, és tudjuk, hogy nagyon sok rajzot gyűjtött össze, tehát ez egy kis töredéke, de ennek ellenére hát reprezentatív kis gyűjtemények vannak az ünnepekről, a játékról, a családról, tehát ezekről a nagy témákról, amit aztán Ágotta így csoportosított a könyvben.
Az is érdekes, hogy most itt pont ott nyílt ki a könyv, ahol az elmérkedő szerzetes szerepel, és itt van egy kis magyarázat, hogy ki a szerzetes.
Igen. Van több ilyen magyarázat a könyvben, de nem túl sok. Tehát a szöveg írása során azért én magam is, de közösen is törekedtünk arra, szóval ez egy szempont volt, hogy ne terheljük túl a könyvet. Hát, hogy ne az legyen a végeredmény, hogy írunk egy ilyen kultúrtörténeti tudástárat, amiben a rajzok csak illusztrációk, hanem azt szerettük volna, hogy elsősorban a rajzok érvényesülnek, és azt kísérje egy egy lágy, de mégis tartalmas szöveg, és akkor ennek megfelelően azokat a szavakat, amikről úgy gondoltam, hogy ha nem egyértelműek, vagy a megértésükhöz szükség lehet egy picike magyarázatra, azokat kiemeltük, de ezekből tényleg nincsen túl sokszor, igyekeztünk, hogy ne terheljük túl az olvasókat.
Nagyon érdekes, kedves hallgatók, hogy a szerzetesen kívül a bodega el van magyarázva, a zsiráfot pedig nem magyaráztátok el, mert hogy erre valószínűleg már nincs szükség.
Igen, akkoriban viszont egy nagyon nagy érdekesség volt, ugye, hogy zsiráfot igen. ábrázoltak, és azon gondolkoztunk, hogy vajon képes lapból, állatkertből hol láthatott az illető zsiráfot, ezt nem tudjuk. Én most elmesélném, ha megengeditek azt, hogy milyen volt számomra, amikor először lapoztam ezt az anyagot. Tehát ez egy ilyen fekete lapokra helyezett rajzok, beragasztott rajzok, mind egy ilyen régi fényképalbumban, és amikor én ezt először fellapoztam, ami engem így melbevágott, nagyon megérintett, hogy az egyik rajzon Dávid csillag látható, és nem tudjuk pontosan, hogy az ott látható gyerekek iskolában vannak, vagy templomban, valószínűleg iskolában, És akkor engem ez érintett meg, hogy íme egy olyan dokumentum a kolozsvári zsidóságról, zsidóság életéről, amelyet eddig nem láttunk, ugye, tehát láthattunk fényképeket, vagy felnőttek relatálását, de itt gyerek beszél a gyerekek életéről.
Ott tényleg nem számítottatok rá.
És hogy volt egy ilyen élet, ami már nincsen. És hogy ebben az albumban sok ilyen időkapszula van, tehát sok olyan történetnek, közösségeknek, amelyek már nem úgy néznek ki, a város már nem olyan, mint akkor volt. Ez, ami akkor nagyon megérintett, és úgy gondoltam, hogy ezért is kellene kiadni, mert kordokumentum, tehát több rétege van. Az egyik magáról arról szól, hogy a gyerekek hogyan látják a világot, de a másik ez, hogy milyen dokumentum értéke van. Ezt viszont nem szerettük volna ráterhelni a könyvre, tehát nem akartuk mi elmondani mindazt a történetet, amit el lehetne ezzel az anyaggal mondani, viszont nagyon-nagyon örültem annak, amikor Ágotta megtalálta ezt a történetet a léghajóra vonatkozóan is, hogy annyira a korról szól, tehát hogy van annyira ebben az anyagban egy olyasmi, ami tényleg akkor történt, amitől úgymond egy témája is lett ennek a könyvnek, és egy ilyen narratív szála, amit nem dominálja le az egész anyagot, ugye, de ott van. Mert amúgy a témák időtlenek, tehát, hogy az egyiptomi ábrázolások mellé is oda tehetjük, hogy a gyerekek almát szednek, ugye, tehát, hogy ilyeneket kb. Az egyiptomiak is ábrázoltak, de léghajót nem.
És akkor térjünk át arra, Ágotta, hogy a gyerekek, akikkel találkoztál már azóta, ők mit mondanak a könyvről?
Nagyon érdekes élmény volt. Két alkalommal találkoztam gyerekekkel a könyv kapcsán. Először a Koinonia által szervezett garázsvásáron, és aztán pedig a Sepsibukon. És az előbbi esetben foglalkozást is szerveztünk, aztán beszélgetést, a utóbbi esetben rövidebb bevezető, bemelegítő foglalkozás, de inkább beszélgetés volt, és azt vettem észre, vagy hogy azt figyeltem meg, hogy a gyerekek kezdetben olyan picit nehezen kapcsolódtak a témához, nem volt természetes, hogy nem érdeklődtek rögtön az iránt, ami számomra annyira izgalmas, hogy ezek mégiscsak 100 éves rajzok, de aztán, amiután elkezdtünk mesélni nekik, hogy miben volt más az élet, és hogy ezt hogyan rajzolták a gyerekek, és hogy a rajzokból milyen érdekességeket lehet kiolvasni, utána már rögtön beszippantott őket a könyv, és egy csomó kérdésük volt, csomó minden érdekelte őket a léghajóról, főleg.
Hát az még ma is
igen, extra. Igen. De egyáltalán ugye az életről, hogy miben volt más, és hogy ezekből mi maradt meg a rajzok, és onnantól kezdve, hogy beszélgetés így beszippantotta őket, onnantól kezdve már elkezdték ők is a könyvet lapozgatni, és a részleteket megfigyelni, és a megfigyeléseiket mondani.
Azt elmondták-e, hogy az ő rajzaik is ilyenek?
Igen, ők is utána már belelendültek, és mesélni kezdték, hogy ők mit szoktak rajzolni, és rajzoltak is, és nagyon-nagyon-nagyon jó volt végül.
Csak erre gyanakszom, hogy azért nem volt érdekes nekik a könyv, mert hát ilyet én is tudok rajzolni, ilyen van otthon, apánál, anyánál a falon, hát akkor miért kell ebből könyv, akkor én is akarok könyvet. Mostantól minden gyerekrajzból lehet könyv. Lehet egyébként?
Igen. Hát amúgy van egy olyan elképzelés, hogy így a foglalkozások kapcsán elkezdett összegyűlni egy újabb képanyag, tehát egy mai időkapszula arról, hogy a gyerekek hogyan látják ma a világot, úgyhogy lehet, hogy lesz belőle. Én engedd meg, hogy most elmondjam azt, hogy az, hogy a könyv így néz ki, az annak is köszönhető, hogy tehát egyrészt a kiadóval nagyon jól dolgoztunk, Szilágyi Szabolcsal és Péter Abigéllal, és Jakab Eszter, aki a könyvnek a tervezője, nagyon jó ötletekkel jött, mozgalmasabbá tette a könyvet. Úgyhogy köszönjük nekik.
Ezt a példányt, amelyet a szerző dedikált Ferenc Zsolt kollégámnak, visszaadjuk neki, és aki kíváncsi lett most a kiadványra és a szerzőkre. Az a Vallásszabadság házában ma 13 és 14 óra között ugye a nagy játékon vehet részt, ha benevezett a könyvfaló játékra, és 14 órától pedig író-olvasó találkozó lesz Ladó Ágotával és Székely Sebestyén Györgynek, akiknek köszönjük, hogy itt voltak velünk ma reggel.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Ami pedig a könyvfalú olvasójáték folytatását illeti, a Napoka volt Jókai utca 16-os szám alatt a transit.ro-nál találkozhatnak az érdeklődők, olvasók, ma este 7 órakor Berszán Lídiával és az Egymás mesékkel, de mi azokkal majd holnap ismerkedünk.